Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Mit élhet át harci helyzetben egy katona, érezhet-e félelmet, mi civil emberek, hogyan dolgozzuk fel a háborús helyzetet lelkileg? Többek között ezekre a kérdésekre is kerestem a választ a Mária Rádió podcast beszélgetésében, amelyben megszólalt dr. Lippai Péter dandártábornok, aki parancsnokként, törzsfőnökként három katonai misszióban is részt vett, valamint Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök. Ebből a beszélgetésből már hallhattak egy részt, ezt folytatjuk, amelyhez kívánok tartalmas rádiózást.
Nem csak a katonákon múlik, hanem a társadalom egészén is, vagy rosszul látom. Mennyiben múlik rajtunk egyszerű civil embereken, mint rajtatok katonák?
Ez nagy mértékben függ attól, hogy a háború, a fegyveres harc mennyire érinti magát az egész társadalmat. Mert addig, amíg csak a katonát érinti, addig a társadalom erről időnként nem is akar tudomást venni.
Na de most már van ilyen, talán...
Én úgy gondolom, hogy szerencsére azért most már, hogy mondtad is, generációk nőttek fel úgy, hogy nem volt háború Magyarországon, és ebből fakadóan ezekkel a kihívásokkal a társadalom szintjén még mindig túl kevesen szerencsére kell, hogy szembesüljenek azok, akik megjárták ezeket a úgynevezett hadszíntereket. Egyébként akkor hazajönnek, a civil társadalom igazán nem is akar időnként erről tudomást venni, mert ez ugye egy kicsit kényelmetlen, kicsit kényes téma, maga felmerül akkor a társadalomnak is a felelősség ebben az egészben. Abban az esetben viszont, amikor úgymond helybe jön a háború, akkor viszont már a társadalmi következmények sokkal erősebben törnek felszínre. Ilyen például az erkölcs fellazulása. Hogy mondtam, hogy minden általánossá válik, hogy az erőszakot tekintjük megoldásnak a problémáink rendezésénél. És ebből fakadóan van az, hogy a háborúk következtében egyre jobban eldurvul. Szoktam mondani, hogy erőszakspirál indul meg, tehát csapásra még erőteljesebb csapással válaszolnak, és ez a társadalmat is érinti, mert most már azért a háborúk olyan eszközöket alkalmaznak, hogy nincs igazán hátország. Tehát nem lehet elmenekülni szinte a háború elől, mert mindenkit megérinthet bármikor. A fegyverrendszerek olyanok, amik ezt lehetővé teszik. És bizony ilyenkor elkezd másképp működni a társadalom. Az erő kezd dominálni, a hatalom és a erőszak. És ennek azért látjuk a következményeit, meg azért hallottuk, hogy mi folyt itt is Magyarországon is, amikor kiverték a magyar-német csapatokat, hogy miket követtek el mondjuk az ide érkező szovjet csapatok, de ugyanazt el kell mondani, hogy azért nem volt ez másképp a másik oldalon sem, amikor mi mentünk úgy már másik ország területére. És ellenségnek tekintettük nem csak a katonát, hanem az egész...
Barul minden erkölcsileg, etikai.
Ez az ember fejében egy hatalmas káoszt okoz. Vannak mostanában olyan művészfilmek, éppen abban néztem egy ilyet, most nem fog eszembe jutni, hogy valamilyen fény a címe, azt hiszem természetes fény, ami pont erről ezzel foglalkozik, hogy egy katona megszálló csapat részeként kint van az egykori Szovjetunióban, és azzal kell szembesülnie, hogy végül is megölnek civileket. Politikai célzattal, mert példát statuáljanak a partizánoknak. És hogy ő erre nem képes. És a parancsnoka tudja, hogy ő nem képes, és inkább elküldi, hogy ne érintse meg annyira, de mégis szembesül az, hogy ez megtörténik. És ez egyébként főleg az, amikor katona civillel szemben kell, hogy erőszakosan föllépjen, ez egy hatalmas lelki traumát tud jelenteni. Van, aki közömbösen próbálja ezt megtenni, szemtelenül, de nyomot hagy benne. És számtalan ilyen művészfilm van, ahol pont erről van szó, hogy utólag még a legszemtelenebb, és elkezd azon gondolkozni, hogy ő mit tett, ami nem felel meg mondjuk a 10 parancsolatnak. És szembesül vele, hogy ő milyen rongyemberré vált. Szoktam mondani, a háború mindenkiből kihozza a legjobbat, de a legrosszabbat is, időnként akár ugyanabból a személyből is. Tehát vannak olyan egyébként katonai hőstetteket végrehajtó személyek, akik utána mondják háborús bűncselekményeket követtek el. Ez a szélsőségek.
Abból fakad, hogy a környezet váltja ki, vagy az adott helyzet váltja ki?
Az adott helyzet. Tehát ahogy beszéltük, hogy fel lehet erre kész. Nem lehet. A háború az egy káosz, ahogy Clausewitz is megfogalmazta. De mindig van olyan helyzet, ami nem tudok felkészülni, ahol nem működnek a szabályok. Ahol dominássá válnak mondjuk az érzelmek. Aminek a háttérben megint lehet sok minden más az, hogy már ki vagyok merülve pszichésen és fizikálisan is. Ahogy szóltak, az inger küszöb, akkor lecsökken, és akkor az ember sok mindent megenged magának, amit egyébként józan észre, kipihenten, fizikálisan is rendben nem tenne meg. És akkor jönnek az egyéb behatások. Elvesztettem a bajtársamat, a legjobb bajtársamat, itt tépte szét a gránát előttem. Vagy itt lőtte le valaki, és tudom, hogy ki volt, és bosszút akarok állni. És egyéb ilyen tényezők, amire viszont már tényleg nem lehet minden tényezőre fölkészülni.
Azért tartom súlyosnak akár a mostani helyzetet, akkor, amikor itt a szomszédos országban háború dúl, mert hogy a társadalom egészében is azt tapasztalom, amit eddig beszéltünk, hogy az inger küszöb egy picikét alacsony, tehát most már annyira elmegyünk amellett, ha valaki összeesik az utcán, vagy valaki vérző fejjel, vagy akár még látjuk az agyvelejét, és nem, hogy elmegyünk mellette, még fényképezzük és felrakjuk a Facebookra, tehát az inger küszöb lemegy, ugyanakkor meg, ahogy említettük, hogy agresszívabbá vál a társadalom, és ez még hozzávenném azt, hogy a fegyverarzenál az meg csak növekszik. Harmadik vagy negyedik szempontként meg mindenki fitoktatja az ő erejét. Tehát, hogy ha így most laikusként mondjuk, vagy egy Mars lakó ide jönne, és azt mondaná, hogy na, látjuk, hogy mi a helyzet, nem hiszem, hogy nem azt mondaná, hogy ennek csak egy a végkifejlete az, hogy káosz.
Felkészülni nem lehet mindenre, de készülni kell, mert ha nem készülünk, akkor még inkább bele fogunk esni ezekbe a hibákba. Tehát ha felkészületlenül megyünk bele egy ilyen helyzetbe, amikor tudom, hogy ki kell, hogy pihenjen magam, fizikálisan is rendbe kell tartanom magam, a stressz faktorokat, ha lehet, meg kell próbálnom még a harci körülmények között is csökkenteni. Ezeknek megvannak a módszerei, ennek megvannak a praktikái, és ha ezt az ember következetesen tudja alkalmazni, akkor kisebb lesz az esély annak, hogy felboruljon ez az erkölcs értékrend, és olyan dolgokat csináljon, ami egyébként már törvénybe is ütközik, meg magába az erkölcsi normákba. Tehát ezzel gondolkozni kell sokat mindenkinek, és ezért nagyon helyesek azok a gyakorlatok, amit akár a lelkészi, tehát a lelkészeink vagy a pszichológusaink is szoktak szervezni, sőt, amikor külföldön voltam, ott is többször részt vettem ilyeneken, ami pont azzal foglalkozik, hogy gondoljuk át a különböző szituációkat, hogy mi abban hogyan is cselekednénk, ezeket a szituációkat hogyan lehet megoldani mértéktartóan. Ezekkel foglalkozni kell, mert ha nem foglalkozunk abszolút, akkor csak ösztönszegen fogunk cselekedni, ami viszont a legrosszabb. Mert az ösztönök azok meg szokták mondani állatiasak. És akkor a düh és az indulat fog dominálni, és az eszünket meg nem használjuk.
Hogyha ti fel tudjátok készíteni a lelkészeiteket, akik mondjuk misszióba mennek, hogy ott mi vár rájuk, és milyen nagy felelősségük van?
Valójában saját magunkat készítjük fel, hát nincs erre képzésünk. De sehol nincs erre képzés szerintem a világban. Arra van képzés az amerikai hadseregben, hogy hogyan legyen valaki tábori lelkész. De arra, hogy a külszolgálatban mi történt, tehát valójában mi dolgozzuk föl saját magunk azokat a tapasztalatokat, amiket kint szerzünk, akár Koszovóban, akár Irakban, akár Afganisztánban, tehát a különböző szolgálatokban, ahol voltunk, és egymásnak adjuk át azokat az ismereteket, amik összegyűlnek egy külszolgálati 6 hónap alatt. És valójában ebből, amik nagyjából olyanok, most azért vagyok egy kicsit zavarban, mert hogy legtöbbször nem is írjuk le ezeket, mert hogy azért ezek kényes témák, ezek bizalmi fórumra tartoznak, ezek belső ügyek. Ahogy tábornok úr beszélt ugye a félelemről, tehát azért vannak olyan külszolgálatok, ahol nem biztos, hogy mindig az adrenalin szint attól emelődik meg, hogy egy aknatámadás van, hanem attól, hogy nincsen semmi. Az unalom is egy nagy ellenség, vagyis az, amikor semmi nem történik, ugyanakkor, tehát hogy ott mégiscsak egy készenlétet fönn kell tartani, Tehát, hogy ebben is mind azok az ismeretek, amiket szereztünk, átadjuk egymásnak, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket megoldani egy külszolgálat folyamán. Akkor, amikor talpig vasba kell lenni x napon keresztül, és amikor sok-sok napon keresztül nem kell semmiben lenni, hanem vagyunk, és akkor mi legyen. Ugyanakkor ott is kell valamilyen esemény, valamilyen programnak lenni, és talán ebben is tudunk segíteni, és ezeket a tapasztalatokat is átadjuk egymásnak. Tehát, hogy az egyes katonával való beszélgetésben, tehát a legfölkészültebb katona is igenis tud félni. A legfölkészültebb katonának is lehetnek problémái. És én azt gondolom, hogy ahogy nagyon jól mondta Péter, hogy át kell néha vennünk ezeket a terheket. Talán pont azért, mert a mi názáreti mesterünk is azt mondta, hogy és ő átvette a mi terheinket. Tehát, hogy nekünk valójában tábori lelkészeknek az is egy nagy feladatunk, hogy igenis a hallgatásnak és a meghallgatásnak a művészei legyünk. Igenis, hogy tessék ránk rakni, és mondják el, mert azzal nagyon, néha lehet, hogy meg se kell szólalnunk. Néha csak végig kell hallgatni egy negyedórás monológot, amit elmond a katona bajtárs, és ő azzal egy picit, ha nem is oldotta meg ő saját magában, de lerakott magából valamit, amit... És attól még könnyebbül, és attól lehet, hogy jobb lesz. És akkor azt nekünk magunkra kell venni. Aztán utána azt fel kell dolgozni minden lelkésznek természetesen. De én azt gondolom, hogy az egyik feladatunk ez is.
Meg engedsz egy személyes kérdés távolon, akkor, hogy nálatok, mint katona családban, ennek a te hivatásodnak a veszélye állapot, a helyzete, az hogyan jelenik meg? Hogyan érhető tetten?
Megvannak ennek a negatív legyomatai a családban, főleg amikor az ember egy ilyen missziós időszakban van, és onnan hazatér. Az egyik közvetlen a kiutazás előtti alkalomnál, amikor arról volt szó, hogy hát bizony a pakliban az is benne van, illetve nem jövünk haza. Afganisztánról volt szó. És hogy föl kell készülni arra, hogy mi van, hogyha életét veszti az a családtag, aki kiment szolgálni, és hogyan tudja megkönnyíteni a családnak ezt a helyzetet. Tehát készítsen végrendeletet. Rendelkezzen arról például, hogy hogyan temessék el. Mi legyen a úgymond vagyontárgyaival. Kinek milyen üzenetet hagy. És amikor ezt a feleségem meghallotta, fel volt háborodva. És nagyon úgy mondjam, feldúltan jött haza. Majd másnap mondta azt, hogy de jó volt, hogy elmentem. Azt elgondolkoztam, hogyha veled valami történik, akkor nekem ezek a dolgokat nem lenne erőm végig gondolni. De te most elmondtad, hogy én akkor mit csináljak, tehát könnyítettél azon, hogy én akkor majd abban a lesújtott lelki állapotban is meg tudjak hozni döntéseket, és ne kelljen rajta gondolkoznom. Nem tudjak intézkedni.
Ez is megint a felkészülés.
Ez a felkészülés. A negatív lenyomat azért az, hogy egyedül kell megoldania neki, akkor át kell venni teljesen például a családfői szerepet. És neki kell megoldani mindazt. Persze ilyenkor szokott elromlani az autó, a mosógép, a gyerekekkel ilyenkor van a legtöbb gond, nem véletlenül, hiszen nincs ott az, még az apai szigor is mellette, az anyai felügyelet meg szeretet mellett, és neki ezt mind magára kell venni.
És nem szabad átterhelni rád, vagy egyáltalán értesíteni
erről? És nagyon odafigyelt rá, én is próbáltam figyelni, hogy ne tudjon arról, hogy nekem milyen feszültségeim vannak odaként, ő is próbálta ezzel könnyíteni az én helyzetemet, de a gyerekeken például nagyon meglátszott. Nekünk 5 gyermekünk van, a nagylányunk ő azért már idősebb volt akkor is, de a kisebbeket, mint a 4-et, utána a pszichológushoz kellett hordani, mert a magatartásuk sajnos negatív irányba változott. Vagy érzékenyebbé váltak, túlzottan érzékenyé váltak. Mert az ember próbálja ezt elhallgatni, hogy akkor voltak ilyen 5 év forma, 4-5 évesek voltak a gyerekek, és próbálja ezeket, az édesanyjuk is odafigyelt, feleségem is, hogy ezekről ne beszéljen, hogy most apának milyen veszélyhelyzetben kell mindennapjait élni, de a gyerekek maguk között is beszélnek, még az óvodában is. Tehát volt olyan kollégám, akit az sújtott le nagyon, hogy a kislánya az óvodában arról beszélt, hogy az ő apukája meghalt, már így vezette elő, és már sose fog hazajönni. Pedig ő élt, és semmi baja nem volt. Tehát ilyenek vannak, és a gyerekeknek a fejével mi nagyon nehezen gondolkozunk.
Hát talán nektek ez nagyon nehéz ezt feldolgozni, vagy elviselni, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam.
Tehát, hogy szoktam mondani, a igazi terhet azt a család viseli ilyenkor. Mert mi kint tesszük a dolgunkat szabályszerűen, tervek szerint, még akkor is az nem mindig működik, de ebben van az izgalom, a félelem, az új és újabb feladatok, ezek pillanatokat elmegy ez a 6 hónap. Pillanatokat, hogyha van mit csinálni. Mert a másik az, hogyha tényleg nem történik semmi, misszióról beszélünk, így van, de ezt gondolom ugyanígy van, tehát hogyha mit tudom, egy tartós háborús időszakban is, akkor kint van mondjuk a családfenntartó a fronton, és ebből fakadóan a családnál meg egy fokozott terhelés, hiszen mondom, az apának az összes feladatát le kell osztani, a hiánya önmagában egy nagy teher, és ebből fakadóan a visszaegyezkedésnek a nehézsége, hogy már megszokták azt, hogy apa nélkül, meg férj nélkül oldják meg a problémáikat, most szoktam mondani, hogy nehezen adják vissza a távkapcsolót.
Igen.
Tehát milyen ők maguk döntenek igen. Már olyan témákban, amit korábban az apa vagy a férj döntött el.
És akkor ott állsz te egy helyzetbe, hogy vissza kell neked is illeszkedni a saját
családodba. A családoknak nagyon nehéz. És ahogy mondtad is, tehát ingatag hátországgal meg nem lehet háborúzni. Tehát ha én nekem a feleségem minden csipre-csapra dolgot a nyakamba zúdított volna, hogy otthon milyen problémák vannak a gyerekneveléssel, a tanulmányokkal, a háztartással, stb., akkor az biztos, hogy rengeteg energiámat vont volna el attól, hogy ott kint vezessem azt a katonai szervetet, amit rám bíztak. Tehát azt mondtam, hogy a katonacsaládokat nagyon megterheli. És nem véletlen egyébként, hogy rengeteg párkapcsolat és család is sajnos áldozatául esik ennek a katonai életnek, ami ilyen nehézségekkel jár.
És biztos, hogy újra és újra át kell gondolni azt a honvédségben, hogy ezeket a helyzeteket és körülményeket, mert ezek mindig változnak. Tehát azért, amikor elkezdődött a külszolgálat nálunk úgymond egységszinten az 1990-es évek elején, hát akkor nem volt még ilyen, tehát nem volt olyan kommunikáció, amivel mondjuk Okocsányban kellett Skype. Szembesülni az I4-ban. Tehát nem volt internet, nem volt Skype, nem
vonalas telefon volt,
még vonalas telefon volt, és volt a levél.
Igen.
Tehát és ez még a 90-es évek végén is majdnem így volt. Ugyanakkor ma pedig, tehát hogy mit mondjunk, hogyan mondjunk, erre igenis fölkészíteni a családtagokat. Jó, egy 5 éves kisgyereket hogy lehet erre fölkészíteni? Sehogy sem. Tehát, hogy biztos, hogy ebben is különböző koncepciókat ki kell dolgozni újra és újra, mert fejlődünk ebben is, hogy hogyan történjen ez nekünk saját magunknak is, úgyhogy pont ebből a beszélgetésből kiindulva most, ami most elhangzott, én azt gondolom, hogy nekünk is újra át kell gondolni ezeket a feladatainkat, hogy mi is hogy álljunk hozzá.
Meg hát igen, de ti vagytok a hátországban, hogy nézzük most az egyháznak a szerepét, akik ott vannak és akár támogatólag léphetnek föl, vagy támogathatják ezeket a családokat, vagy egyfajta utat találhat a családtag.
Egyébként van rendszer, aminek része egyébként a tábori lelkészi szolgálat is. Tehát az egy családsegítő rendszer, ez pont erre jött létre, pont a misszió kihívásainak adott válaszként, ami magába foglalja egyébként nem csak a missziós időszakokat, hanem a békeidőszakban is segíteni a családoknak a életét, akár hogy óvodát találjanak, az újonnan oda kerültek, iskolát, különböző vásárlási kedvezmények szervezésétől kezdve a lelki támogatásig, ez mindent magába ölel.
Háborúról, annak következményeiről, feldolgozásáról beszélgettem a Mária Rádió Podcast beszélgetésében, amelyben megszólalt dr. Lipai Péter dandártábornok, valamint Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök. A beszélgetést teljes egészében meghallgathatják a Mária Rádió honlapján és Facebook oldalán, valamint a Hangtérkép Facebook oldalon. Köszönöm a figyelmüket. Az Interarm Caritas 516. adásával jelentkeztünk. További kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.